Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Lesz-e bátorsága az Alkotmánybíróságnak úgy eljárni, mint tavaly tette, és koherens módon nem megengedni Călin Georgescu-nak azt, hogy benevezzen a választásra, teszi fel a kérdést egy sajtóbeli kolléganő. Lesz-e nekünk bátorságunk és erőnk, intézmények és civil társadalom egyaránt, hogy meglépjük, túllépjük ezt a most zajló válságot? Kérdem Székely Istvánt, aki politológusként van itt a stúdióban, egyébként az RMDS ügyvezető alelnöke. Köszönöm István, hogy eljöttél. Hát holnap meg tudjuk a választ, hogy mennyire bátor ez a testület, vagy egyebet is ki fogunk deríteni. Egyelőre zajlik minden. Georgescu megfellebbezte az őt kiiktató BIC döntésnek a hát jogosságát. Nem azt mondom, hogy padhelyzet, de pillanatnyilag a mérkőzés még teljében van. Hogy tudunk ilyenkor elemezni, mikor minden nagyon-nagyon mozgásban van, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy percről percre újabb és újabb elemek, fordulatok, komponensek jelennek meg.
Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Természetesen az Alkotmánybíróság erre vonatkozó döntése még hátra van, azonban talán meg lehet előlegezni azt a döntést, miszerint nem engedik indulni, hiszen az Alkotmánybíróságnak a decemberi két döntése tulajdonképpen minden olyan elemet tartalmaz, amely alkalmas arra, hogy visszautasítsák azt az óvást, amit az Országos Választási Bizottság számára kedvezőtlen döntése után nyújtott be. Tehát a Választási Bizottság is tulajdonképpen az Alkotmánybíróságnak a két korábbi döntésére hivatkozik. Az egyik ugye, ami Sosoáka kapcsán fogalmazott meg, ami arról szól, hogy a megválasztott köztársasági elnök esküjében szerepel egy olyan kitétel, ami a demokrácia és jogállamra vonatkozik, és ez ellentétes Sosoákának a különböző kijelentéseivel, tehát Sosoáka nem tudná letenni ugye az államelnöki esküjét. A másik döntés pedig ugye a választások második fordulójának az eltörléséről szólt. Itt pedig az indoklás az volt, hogy oly mértékben sérült a választásoknak a tisztasága, és Călin Georgescu olyan szabálytalanságokat vétett a választási kampányban, ami nem teszi egyenlővé, ami nem teszi lehetővé a különböző jelöltek esélyegyenlőségét, és ilyen szempontból nem biztosított a választások tisztasága. Na most, hogyha ezt a két határozatot, amire mondom, a legfelső választási bizottság is utalt, amikor visszautasította Georgescu-nak a jelölését. Ha egymás mellé tesszük, akkor egyértelmű, hogy az Alkotmánybíróságnak a döntését is megkapjuk.
Na jó, de hogyha mégiscsak nem kekeckedve, de azért kíváncsian rákérdezünk, hogy ez nem egy megúszós döntés volt, mármint a típusú fogalmazása a BIC-nek, hogy ők tulajdonképpen egy másik testületre hivatkoznak, tehát nem azt nézik, hogy a aláírások rendben vannak, hogy a vagyonnyilatkozat rendben van, hogy a vállalás, ugye, mert alá kell írja a jelölt, hogy vállalja azt, hogy ő jelöltként megjelenik, hogy az formailag oké. Tehát felmerülhet az, hogy akkor most ti hoztatok egy döntést, de tulajdonképpen egy precedensre, és nem általatok teremtett precedensre hivatkoztok. Amire nyilván azt mondják a jogászok, hogy az Alkotmánybíróságnak a döntései hatnak, stb. De itt valami van a levegőben azért.
Most a Választási Bizottság megmagyarázza ezt a lépését, amikor azt mondja, hogy itt véges számú jelölt vagy párt tehet le óvást. Mindenféleképpen érdekelt kell legyen az illető. Most emlékezzünk vissza, decembernél az egyik procedurális probléma éppen az volt, hogy senki nem óvta meg a választások első fordulóját. Emlékezzünk vissza, amikor Lasconit kérték, hogy óvja meg, mint érdekelt jelölt, és hát Lasconi értelemszerűen nem volt ebben érdekelt. És hát a választási bizottság, akinek az elnöke ugye Georgescu-nak a disznóvágó partnere, vagy nem is tudom, minek nevezzem, ő átengedte, ugye megjegyzés nélkül, és most éppen azt mondja az Országos Választási Bizottság, hogy azért hozta meg ezt a döntést, ami tudja, hogy nem végleges, hiszen a végleges döntést az Alkotmánybíróság hozza meg.
Méghozzá holnap délután.
Igen, hogy elébe menjen egy olyan hipotetikus helyzetnek, hogy csupán azért nem tudja visszautasítani az Alkotmánybíróság, mert nem óvta meg senki. Uh-huh. Tehát ezért ő az Alkotmánybíróság előtti szinten meghozott egy kegyvetlen döntést, amit felülbírálhat az Alkotmánybíróság. Itt azért van egy, hát nem is módszertani, hanem egy strukturális kérdés, tehát nem az Alkotmánybírósághoz kéne ez az ügy kerüljön, hiszen ugye ezt ugye decemberben is végig tárgyaltuk, hiszen ott nincsenek meg a fellebbezésnek az eszközei, csak hát a politika valahogy úgy gondolta, hogy mivel az államelnök az egy nagyon fontos funkció, akkor ne egy egyszerű bíróság döntsön erről a kérdésről, hanem az Alkotmánybíróság, annak pedig természetszerűen nem az lenne a dolga.
Igen, hát amíg ez a reform, amit még a múltkor is pedzegettünk, hogy át kéne tényleg gondolni a hatásköröket, ez amíg bekövetkezik, addig mégiscsak meg kell szervezni a választásokat májusban. Én itt néztem sorra rendre a szereplőknek a reakcióját. A kormánypártok eléggé visszafogottan nyilatkoztak, illetve hát bizonyos politikusok a pártok környékéről. Inkább a civil szférát láttam aktívnak, kritikusnak, kombatívnak a múlt hét végétől számítva. Ez mivel magyarázható? Vagy rosszul látom?
Nem, választási kampányban vagyunk. Választási kampányban vagyunk, hogyha a kormánypártok, hát mondjuk úgy, hogy pozitívan értékelik ezeket a döntéseket, netán örvendenek is neki, azzal olajat öntenek a tűzre.
Na jó, a döntés után volt egy kis utcai incidens, ami hát kis közepes.
Világos, de ugyanakkor nézzük meg Lasconinak a reakcióját, aki már kvázi bejelentkezett Georgescu szavazótáborának egy részére, amikor azt mondja, hogy végül is hát a választásokon kell ez a kérdés eldőljön, és éppen ezért az Országos Választási Bizottságnak az uszérés tagja amellett szavazott, hogy akkor engedjék jelölni. Ez egy olyan gesztus részéről, ami már a következő választás első fordulójáról szól, ki fog bekerülni a másodikba.
Dominik Fritz, az alelnök, az uszéri alelnök azt mondja, hogy hát végül is nem ez a pálya. Akkor most mi van a pártban?
Van egy vita párton belül. Van egy vita párton belül, és ez nagyon érdekes, hiszen a pártnak egy része Nikus Ordán szeretné, aki, hogyha elveit, politikai megnyilvánulásait, értékeit nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy közelebb áll az uszéré valamikori eszmeiségéhez, mint akár Lasconi is. Kétségtelen, hogy ezt a helyzetet és ugye Lasconira nehezedő nyomást a visszalépése tekintetében Lasconi úgy védi ki, hogy akkor Bolozsán visszalép, sorompóba állása esetére ajánlja fel a visszalépését az elnök választásról.
Ez most már nem aktuális.
De az megpróbálkozott, világos volt, hogy nem voltak. Nem próbálkozott szerintem, ő a rá nehezedő nyomással kellett valamit.
Igen, először Máján Szándut emlegette, aztán Balozsánt.
Igen, tehát a lényeg az, hogy olyan jelölteket mondott, akiről biztos volt, hogy indulása különböző okok miatt lehetetlen.
Még egy pillanatra az Uszerék táborában, vagy Holdudvarában maradva, illetve Nikus Ordán. Én őt látom az egyik legkoherensebb versenyzőnek eddig. Elkezdte a kampányt, kicsit lelopta a startot, folytatja, tovább csinálja, üzenget ide-oda, megpróbálja tényleg becsatornázni a mindenhonnan beszerezhető támogatásokat. Tehát kvázi azt érzékelem, hogy ő azáltal, hogy függetlenként statuálta magát, és így nyert mandátumot másodjára a főváros élén, azt a receptet próbálja most így országos szinten megvalósítani, és azt kell mondanom, hogy különösebb döccenő nélkül eddig.
Tehát Kolozsvárról nézve valóban egy esélyes jelölt, számomra is szimpatikus. De a kérdés az, hogy milyen mobilizációs hátországa van. Tehát óriási előnyt jelent, hogyha valaki nem valamely párt színeiben indul, kvázi függetlenként, hiszen Georgescu felfutásának az egyik magyarázata éppen az, hogy a választók beáraszták tulajdonképpen a parlamenti pártokat, mindenki mindenkivel volt kormányon, ismerjük őket, tudjuk, mire képesek, ergo egységesen elutasítjuk őket, és keresünk valamit, ami más.
Hát két pártszínekben induló jelöltről tudunk most beszélni elvileg, Sosáka és az Uszéré elnöke. A többiek mind függetlenként helyezik el magukat.
Ugyanakkor azért más Antonescu függetlensége, ami mögött van hát két társadalmilag nagyon jó beágyazott párt, és a liberális párt, ami most épp a szétesés szélén van. Ugye hát ez az egész elnökváltás, nem is tudom, 30 millió euró adósság, meg minden, ami van. Tehát, hogyha egy gazdasági társaság lenne, akkor már a csőd biztos jelent volna meg környékükön. Na most Nikus Ordánnak amellett, hogy a médiában, a közvéleményben nagyon jól és ügyesen teszi a dolgát, nincs meg az a szavazatfelhajtó képessége, ami elsősorban az önkormányzatok irányából van. Egyébként az Uszérének sem. Az Uszéré társadalmi beágyazottsága is messze van a szociáldemokratáktól, vagy a liberálisoktól, vagy akár az RMDSZ-től is. Hát az Uszérének 100 polgármestere van, az RMDSZ-nek 200. Tehát kérdés az, hogy ez az előny, hogy függetlenként indul, és hátrány, hogy a választási kampányban nem támaszkodhat társadalmilag beágyazott helyi szervezetekkel rendelkező húsvér pártokra, ennek az összege mit fog mutatni. Ugyanakkor megjegyzem, hogy azért Georgescu nem indulása, ez azt jelenti, hogy az a 40%, ugye, az valamilyen arányban oszlik a végül is az induló jelöltek között. Most persze...
Hát ez a hét feladványa.
Valahány, tehát most akkor nézzük meg ezt a kérdést. Tehát ugye közvélemény kutatásokban Georgescunak van körülbelül 40%. Most ez 40% körül, ez egy óriási szám. Most ugye több forgatókönyv van. Kérdés az, hogy mit történik ezzel a szavazó táborral, hogyha nem indul Georgescu. Na most, Vannak Georgescu környékén is talomban alternatívák, ugye egyrészt ott van a felesége, másrészt ott van Dugácsú. Most az, hogy ezt a 40%-ot át lehessen vinni, ez teljesen kizárt. Akkor is kizárt lenne, hogyha e két személynél egy ismertebb, jobb előny személy lenne. Tehát nem úgy működik,
nem lehet felépíteni ennyi idő alatt, igen, és nem így működik, nem akkor, a közlekedő edények.
Tehát szóval. Óhatatlanul mondjuk azt, hogy ez a támogatottság most nem feleződik, vagy valamilyen formán. És az a kérdés, hogy akkor rendben van, de akkor ez a maradék 20% ez hogyan oszlik? Most kétségtelen, hogy...
Hát egy része otthon fog maradni, mert egyszerűen dühében azt mondja, hogy akkor nekem elegem volt ebben.
Igen, ő volt az én jelöltem, és kétségtelen, ez elsősorban azokra a szavazókra érvényes, akiket egy több választáson is tetten érhető passzivitást követően vitt el Georgescu az első fordulóban. Tehát volt egy réteg, aki akkor mozdult meg.
Igen.
Nem valakitől vette el, hanem új szavazókat
hozott. A peremről, akik
új szavazókat hozott be.
Igen.
Uh-huh. Most ugye Georgescunak van egy táborában van egy olyan mag, nagy kérdés, hogy ez mekkora arányát tekintve, de erre nagyon kevés információnk van, ami Georgescu világlátása, szélső jobboldalisága, a múlthoz kötődő kijelentései, illetve hát ez a militarista megjelenése, amit ugye láthattunk, illetve az ortodox egyház támogatása vonz. De most ez az a része a szavazóinak, amit át lehet vinni egy szintén szélsőjobboldali személyre.
Egy megnevezett utódra.
Tehát ez igen. Valószínűleg igen. Most Georgescunak van egy olyan szavazó rétege, aki egyszerűen dühös, és nem lát alternatívát azért, mert a választék szegényes. Tehát emlékezzünk vissza az elnökjelöltek vitájára, amikor az ország jövője és a mindennapok megélhetése helyett arról szólt a vita, hogy akkor kinek van, vagy nincs érettségie, ki hol végezte az egyetemet, mit másolt, vagy mit nem másolt, ugye plágium kapcsán. Tehát egyszerűen ezek, aki nézte azt a vitát, világosan megértette, hogy nem róla szól ez a történet. Nem róla szól, és ezért ugye menjünk vissza a Kályhához, és ezért válik fontossá ugye azok az értékek, amiről egyrészt beszél Georgescu, másrészt pedig itt jön be, amit mondtál Nikus Ordán kapcsán, az újdonság varázsa. Kicsoda ő, nem tudjuk. De új arc. Új arc, nem az a miniszterelnök, pártelnök, aki lemond, majd visszajön, vagy nem az a Johannis, aki élő egyenesben mondja, hogy ő még marad. Tehát egyszerűen változás, és változáshoz új emberek kellenek, és itt jön be Nikus Ordán, tehát ugyanaz a logika mentén osztozott, tehát aki Georgescuba elsősorban az újdonságot látta, annak egy része akár Nikus Ordánhoz is elmegy. Akkor itt van ugye ez a rendszerellenesség kérdése, amit láttunk ezelőtt 8 évvel, ami az USZIR-ét vitte be ezelőtt 8 évvel a parlamentbe, vagy ami 4 évvel ezelőtt ugye bevitte az AUR-t a parlamentbe. Tehát kialakult egy rendszer, ami már nem tranzitológia szerint nem valahonnan valahova tart, hanem ez maga a rendszer, és ebben a rendszerben én nem érzem jól magamat. Hiszen a rendszerváltás ígérete és az azóta az 35 évnek az ígéretei nem teljesültek. Tehát akkor büntetni akarom, akikkel összefüggésbe hozható az elmúlt 35 év politikai döntései, és kipróbálnék valaki mást. Tehát több eleme van ennek a szavazó tábornak, és igazi kérdés az, hogy
merre
arányai tekintve
el,
merre. Vagy itt van ugye, mint egy
ponta, aki szintén elszívhatna. Igen.
Hát pont, tehát azt mondom, hogy utolsó években a megnyilvánulásai talán ő áll a legközelebb Georgescuhoz.
Meglepetést okozhat? Neki volt egy, hát azóta majdhogy nem elfeledett, de mindenképpen tetten érhető és ledokumentálható pillanata, amikor úgymond tanácsadóként jelent meg Szimeon környékén.
Igen, meglepetést okozhat, de én szerintem elsősorban nem Szimeon táborából tud ő kihasítani. Ez fontos lehetne a második forduló tekintetében, hogyha egy úgymond szélső jobboldali jelölt nem kerül be a második fordulóba, mert ez is ugye ott van a
pakliba.
Hanem elsősorban a PSD-n belüli viták kapcsán. Tehát a szociáldemokraták először nem állítanak 35 év után saját jelöltet, és ez a pártban nagyon nagy ellenérzés szül. Hát emlékezünk vissza, hogy Csoláku azért kérte, hogy foglalják be a koalíciós szerződésbe Antonescu nevét, mert éppen félt a kongresszustól, ahol tudta, hogy bejelentkezett Ponta, és valamit kell kezdeni. Tehát a szociáldemokratáknak az egy része talán a párt utasítása ellenére szívesebben szavazna arra a szociáldemokrata háromszoros miniszterelnökre, aki a pártelnöke is volt egy ideig, mint egy olyan liberális pártnak a valamikori elnökére, amelyik ugye 10 évet Brüsszelben élt. Tehát elsősorban azt gondolom, hogy a PSD szavazó bázisából jöhetnek Pontának a szavazatai, ami kiegészülhet Georgescu-nak azon szavazóival, akik elsősorban, hát most egy eufemizmus, értékek mentén képzelik el a politikát.
Vagy akik éppen a PSD-ből és abból a zónából kiábrándulva sodrottak át?
Igen, de úgy is mondhatnám, hogy nem tudom, tehát most nem akarok én senkit sem minősíteni, de hogyha Georgescu kijelentéseit nézem, akkor talán a butaságfaktorban pont áll hozzá a legközelebb. Tehát ő mond olyanokat, hogy nem...
Nem jó idézni, de jó utána olvasni.
Ez a tetőterasz.
Utána kéne nézzünk ennek a környezetnek, amely tulajdonképpen egy tágabb perspektívát nyit, hogy miként is és hol zajlik ez a mostani válság, vita, várakozás teljes időszak, hogyan telik, hiszen van komment keletről, van komment nyugatról, maga az Európai Fórum is azt mondta, hogy ő nem kommentálja, neki ez volt a kommentje. Mindenki azért figyeli valamilyen szinten az itteni történéseket, hiszen a németországi választások előtt ugye volt tetten érhető orosz beavatkozás. Valószínű, hogy további választások során is meg fog majd jelenni ilyen vagy olyan szándék politikai opciók befolyásolására. Vagyunk-e olyan fontosak, István, hogy most mindenki mondjon itt véleményt nemzetközi fórumokon, erős emberek, ultramediatizált szereplők hümmögjenek, rosszaljanak, bátorítsanak, egyáltalán foglalkozzanak velünk. És ez magára, ez hogy szűrődik befele, mert Georgescu maga is, igen, de legutóbb Szimeon is mondta, hogy hát ő szól majd a külföldi szövetségeseinek, vagy társainak, vagy támogatóknak, de egy nagyon homályos megfogalmazás, de hogy nekem azt hozta be, akár kommunikációs szintjén is, hogy persze, hogy van valamiféle ráhatása annak, hogy mit gondolnak és mit mondanak rólunk, amikor éppen történünk.
Néhány héttel ezelőtt Németország volt fontos, hiszen ott voltak választások, most Románia a választások miatt fontos. Fontos Egyesült Államok,
És fontos lesz Moldva nyáron, mert igen, parlamenti választások lesznek.
Egyesült Államok, Oroszország, Kína hármasában, hiszen ugye itt folyik egy átrendeződés. Az Egyesült Államok belső problémákkal küzd, ezt valamilyen formában meg kell oldja. Ugye ennek van egy társadalompolitikai része, amikor a feldolgozóipart kiszervezték ugye Kínába, meghagyták a hadügyet, pénzügyet, illetve a fegyveripart, a többit kiszervezték Mexikótól, ugye Kínán keresztül ugye Indiáig. Az egyik kérdés. Másik nagy kérdés az, hogy az Egyesült Államok nagyon nagy mértékben el van adósodva. Óriási szerencséje, hogy a világ legfontosabb valutája az a dollár, és ez az Amerikai Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik az ezzel kapcsolatos döntések. De hát egyébként ugye minden évben szembesül azzal, hogyha nem oldják fel kétpárti konszenzussal az adósságféket, akkor nem tudják kifizetni a közalkalmazottaknak a bérét.
Megbénul az ország.
Illetve igen. Van egy olyan előre számítás, hogy 10 éven belül, ha így megy tovább, akkor az azt jelenti, hogy az adósság törlesztés és a kamatok olyan nagyságrendű forrásokat vonnak ki a költségvetésbe, hogy az összeomlik. Tehát erre...
Valamit kezdeni kell.
Erre jött kell. Ugye az Elon Musk, aki azt mondta, hogy az amerikai költségvetésből naponta $1 milliárd vág le, azaz 1 milliárdot spórol ezzel kapcsolatban. Most ennek van egy biztonságpolitikai része. Igen, a 89 előtti nagyhatalmi szembenállás kapcsán Amerika jelentős támaszpontokat telepített Európába, katonai támaszpontokat saját költségén, és ezt nem gondolta újra a kommunizmus vagy államszocializmus bukását követően. És az is igaz, hogy az európai jólétnek egy része annak tudható be, hogy az Egyesült Államok saját költségén tartja fent ezt a haderőt, és ilyen szempontból Európa biztonságát ő biztosítja. Ez óhatatlanul pozitív elemként jelentkezik az európai életszínvonalban, vagy akár a vállalatok versenyképességében. Na most az a folyamat, hogy próbáljunk Európára kevésbé figyelni, hiszen a fő gondok elsősorban Kína felemelkedése és a csendes óceán, ez Obama alatt megindult. Obama alatt megindult, és akkor kezdődött egy folyamat. Ezt Trump csak felerősítette. Tehát ilyen szempontból az amerikai...
Illetve Biden se tagadta ezt a fővonulatot, tehát nincs törés
mondjuk
lényegében.
Mondjuk úgy, hogy... Trump rálépett a gázpedálra.
Igen, igen. De hogy igazándiból arra utaltam, hogy nincs törés.
Ahol törés van, úgy érzem, vagy legalábbis Bidenre ezt nem lehetett mondani, az a nemzetközi szerződéseken alapuló világrend felrugása. Tehát 45 után kialakult egy olyan világrend, ami egy konszenzusorientált rációt tartott meghatározónak, hogy a kis államok is hallatják hangukat, az ő érdekeiket is beszámítjuk, és ez szöges ellentéte annak a több száz éves geopolitikai rációnak, miszerint az erősebbnek van igaza. És hogyha Európát kivesszük, most értem alatta, ugye Észak-Amerikát, Ausztráliát, Új-Zélandot, ha kivesszük ezeket az országokat, akkor most is azt látjuk, hogy Afrikában, hogy mondjam, hát igen, a kínai cégekkel megy a kínai hadsereg is, és viszik magukkal a pénzes zsákot is, ugyanakkor ezekkel a játékszabályokkal Európa nem kompatibilis, hiszen hogyha egy német nagyvállalat ad X pénzt egy arab politikusnak, akkor Németországba viszi el a rendőr. Tehát ilyen szempontból ez egy versenyhátrány. Trump pedig azt mondja, hogy nem érdekelnek a nemzetközi szerződések, bilaterális szerződéseket akarok, és mert ebben érvényesül
az amerikai
erő. És hát az Európai Uniót eleve úgy értelmezi, mint ami az Egyesült Államok ellenében jött létre, és ez részben igaz, hiszen ugye amikor még a 70-es, 80-as években felfut a közös Európa gondolata, akkor is úgy néz ki, hogy van egy erős Egyesült Államok, van egy Szovjetunió, illetve van a Japán és a kis tigrisek Dél-Koreával az élen, aztán Japánt elvitte az adóssága, kiesett ebből a versenyből, és Kína felemelkedett. Ide még behoznám Kissingert, ugye, a több külügyminiszter is volt, és hát több amerikai elnöknek biztonsági tanácsadója, akinek az alapelve az volt, hogy az Egyesült Államok nem lehet egyszerre haragban az akkori Szovjetunióval és Kínával. Erről szólt a pingpong diplomácia 70-71-ben, amikor leválasztották tulajdonképpen Kínát a Szovjetunióról. Most körvonalazódik szintén egy ilyen történet. Persze azért ne szaladjunk előre, és azt hiszem, hogy nálam avatottabb személyek kéne erről beszéljenek. De azért megvan annak a lehetősége, hogy újból elővegyék a Kissingernek az elvét, de most megfordítva, hiszen Kína és Oroszország együtt valóban nemhogy csak kihívója lehet az Egyesült Államoknak, hanem hogyha az orosz energia és nyersanyagra alapuló és a kínai iparra alapuló együttműködés azért sokkal nagyobb valószínűséggel veszélyezteti az Egyesült Államoknak a geopolitikai hegemon szerepét, mint másképpen. Most erre ugye az lehet a válasz, amit nem látunk, de vannak ebbe az irányba mutató jelek, hogy a nemzetközi intézmények és a nemzetközi együttműködés hát felrugása, felmondása mellett van egyféle közeledés az Egyesült Államok és Oroszország között, hiszen ugye a végeláthatatlan orosz nyersanyagra talán Egyesült Államok is bejelentkezhet, már csak azért is, mert olvad a permafrost, ugye, és emellé pedig hát Ukrajna kérdését oldják meg az európaiak, hiszen miért kéne azzal az Egyesült Államoknak foglalkoznia?
Na jó, de most Elon Musk és Dugin ugyanúgy aggódnak.
Igen.
Ugyanazért.
Igen.
Ugyanazzal az intenzitással.
Így van. Így van. Kérdés, hogy ebből mi lesz? Hogyha igaz az az észrevétel, vagy az az elemzés, hogy Trumpot elsősorban egy, hát nem üzletember, hanem mondjuk úgy, hogy egy kalmár szemlélet határoz meg, akkor ez a forgatókönyv, nem mondom, hogy biztos, de ott van a döntési alternatívák között.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Március 15-ig lehet még iratkozni, jelentkezni elnökjelöltnek, legalábbis ezek a ugye, játékszabályok eddig. Itt két kérdést szeretnék fölvetni. Az egyik az, hogy a felmérések eddigi tapasztalatot szerint mennyiben fognak módosulni, tételezzük, hogy utána majd lesz ugye fellebbezés meg véglegesített lista. Tehát a jelenlegi kép, amit látunk támogatottság szintjén, és egy hét múlva, vagy 10 nap múlva lekérdezett mintának az eredményei mennyire módosulnak. Magyarán az a tény, hogy valaki hivatalosan is beáll a versenybe, dob az ő százalékain, vagy alig-alig érezhető az elmozdulás.
Hát az a kérdés, hogy hány százalékról indul, hiszen minél nagyobb valaki, annál nagyobbat dob. Ez természetes, tehát a jelölés pillanatának kiemelt nyilvánossága mindenféleképpen növeli az ismertséget, és hát a potenciális szavazat az a, ugye ott az első kérdés az ismertség, és csak a második, hogy az, az is, aki ismeri, azon belül
támogatja-e.
A közvélemény kutatásokkal én hát óvatosabb vagyok, hiszen nagyon sokféle közvélemény kutatás van, és azt kell mondanom, hogy nagyon gyakran attól függ, hogy kirendeli azt meg.
De nem tavaly decembertől vagy ilyen visszafogott, amikor nagyon mellé nyúlt. De
inkább választási kampányban. Inkább választási kampányban, mert akkor van tétje. Tehát azt látjuk, hogy a választási kampányban a közvélemény kutatás az nagyon gyakran tematizál, és hát akár egy, mit tudom én, számára kívánatos megosztás projekcióját végzi el, mint hogy ugye reális számot. Most, hogy mondjam, tehát van olyan felmérés, ahol Krinát Antonescu biztos bekerül a második fordulóba, van olyan, ahol nem, van olyan, ahol Nikus Ordán akár még Georgescu előtt is vezetett, ami azért, hogy mondjam,
meredek.
Eléggé meredek, és hát itt mondom, sokféle felmérés van, de kétségtelen, hogy amennyiben Georgescu nem indulhat, és hát ez a valószínű forgatókönyv, amennyiben Sosoaka nem indulhat, hiszen ugye az Alkotmánybíróság nem procedurálisan döntött, amikor visszautasította jelölését, hanem olyan múltbéli nyilatkozatokra utalt, ami azóta is fennállt, tehát semmi se változott Sosoaka esetében, tehát ilyen szempontból borítékolni lehet azt, hogy az Alkotmánybíróság visszadobja. Nagy kérdés Szimion. Most Szimionnál igazából az a helyzet, hogy egyrészt volt egy nagyon durva kijelentése.
El is indult a...
Igen, arra vonatkozóan, hogy akkor itt...
Nyúzni kéne a felelősöket, méghozzá köztéren.
Igen, na most, hogyha megnézzük, hogy milyen nyilatkozatok alapján utasították vissza Sosoaka jelölését, akkor akár az övét is vissza lehetne utasítani, nem lenne nagy csoda.
De István, az nem pervers megközelítés, hogy hagyni Szimiont, mert ő úgyse domborított akkorát. Ugye decemberben a pártja alatt teljesített, és akkor nincs az, most csak én így félhangosan gondolkodom, nincs az, hogy itt mindenkinek, tehát van egy ilyen értelmezés, aki nem tetszik, azt kigolyoztuk.
Csak a kettős mérce felmerül, ugye, tehát egyrészt itt két el van, mindenkinek megakadályozom az indulását, aki nekem nem tetszik, és a másik el pedig az, hogy csak egyeseknek akadályozom meg, holott ugyanazt követték el. Tehát itt azért
hát most nem akarom én meg kellene elbírálni, vagy akár befolyásolni, ne adj Isten, a testületeket, de azért a két szereplőt nyilván, hogy ugyanabban a regiszterben, vagy ugyanabban a pászmában lehet elhelyezni, ha nagyon távolról nézzük Sosoakát és Szimiont is, de hogy Szimion legalább a kommunikációs szinten megpróbált középre húzni, és nem tegnap előtt óta.
Igen.
Van nála egyfajta...
A kormányzó képességet.
Nem merem azt mondani, hogy fejlődési folyamat, mert pont éppen azt mondta, hogy nem annyira fejlődőképes, meg túl hamar beszél, pont erre a kijelentésre utalva, de hogy igazándiból van egy több, mint árnyalatnyi különbség a kettő között.
Lehet, de most hogy mondjam, tehát amit te mondasz, abból az kéne következzen, hogy ezek a testületek, az Alkotmánybíróságot beleértve nem a tényeken alapuló döntést hoznak, hanem annak alapján döntenek egyik-másik jelöltről, hogy az mennyire segíti a koalíció jelöltjének győzelmét. Tehát én értem.
Igen, igen.
Én se tartom Szimiont esélyesnek, még abban az esetben se, ha bekerül a második fordulóba, amire akár lehet esélye, hiszen egyrészt ő nagyon fiatal, tehát neki személyesen nem éri meg, ugyanakkor egy elbukott elnökválasztás automatikusan azt is jelenteni, hogy elveszíti a pártot, hiszen ugye ott is szorongatják a párton belül. Ugyanakkor azért, hogy mondjam, tehát Szimionnak a megjelenése is, az eddigi botrány politizálása nem egyezik meg azokkal az elvárásokkal, amit a lakosság döntő többsége egy államelnökkel kapcsolatban megfogalmaz. Tehát ilyen szempontból Georgescu annak megfelel. Komoly, tekintélyes.
Kimért?
Beszél össze-vissza. Most ugye, hát emlékezzünk vissza, hát Georgescu-nak volt egy ilyen szinte, azt mondom, hogy ilyen bohóc.
Szimionnak már.
Szimionnak volt egy ilyen bohóc időszaka.
Leüllepedett félig meddig.
Magyarországon Jakab Péter. Tehát most, hogy mondjam, tehát azok a látványos médiának szóló gesztusok, azok lehet, hogy sok klikket hoznak, de azért, amikor az a kérdés, hogy akkor az országot olyan embert kell válasszunk, aki külföldön képviseli az országot, hát akkor azért inkább meggondolják az ezzel kapcsolatos döntést.
Ilie Bolozsán és az a pár száz nap, vagy pár hónap, amíg betölti ezt a tisztséget, mennyire lesz etalon viszonyítási alap, vagy egy olyan típusú feladvány, házi feladat a leendő elnöknek, hogy na, így kell elnökként megnyilvánulni. Tehát valamilyen hatása ilyen szempontból lesz, egy végül is kiüresedett, vagy hát hogy mondjam, eléggé lejáratott intézményt hoz vissza valahogy a köztisztelet környékére, de hogy az ő teljesítménye lesz-e képes arra, hogy egyfajta szabványt is nyújtson?
Na most Bolozsán tehetséges politikus, amit Nagyváradon vagy Bihar megyében tett, az kétségtelen látványos, és őt igazolja. Ugye valahol ez a logika ugyanaz, mint Johannisé, amikor azt mondta, hogy nagy szememben sikerült, akkor az egész országra is kiterjesztem. Most Bolozsánnak szerintem két gondja van. Az egyik az, hogy számára teljesen ismeretlen tere Bukarest. Tehát bukaresti politika az nagyon nehezen átlátható, hogyha nem a
nem ott
parlament vagy
cége.
A kormány folyosóiról tekinted. Tehát messziről szinte kibogozhatatlan, hogy mi történik Bukarestbe. Másrészt pedig ő inkább egy technokrata. Tehát az államelnök az nem egy technokrata arcél. Az értékekről kell beszéljen.
Tehát ő kormányfőként kormányfőnek,
hogy mondjam, tehát Bolozsán nekem szimpatikus, ha nem a kultúrát próbálja Szabó Centivel mérni, mert akkor baj van. De egyébként az, hogy ő ugye egyiki döntései, hogy akkor a szenátus adminisztrációnak a létszámát csökkenti, vagy akár Nagyváradon, ugye, vagy akár Bihar megyében apparátus csökkenteni, ez maximálisan dicséretes, hiszen az ország egyik rákfenéje éppen a túlságosan magas szinten jövedelmezett, túlméretezett adminisztráció, ezt mindenféleképpen csökkenteni kell, és itt ilyen szempontból én vitatkoznék azokkal, akik azt mondják, hogy ez egy neoliberális szemlélet, hiszen Bolozsán nem azt mondja, hogy az állam funkcióit kell kurtítani, hanem azt mondja, hogy
az apparátust kell hatékonyabbá
ezekre tenni. A programokra sokkal karcsúbb és hatékonyabb adminisztráció szükséges. Na most egyrészt, most nem az a kérdés, hogy ez államelnöki feladat, vagy nem államelnöki feladat. Ő ezért a nagyon határozott adminisztrációval kapcsolatos álláspontjáért szimpatikus, de egyrészt ez nem államelnöki feladat, másrészt pedig egy klasszikus értékpalettán én nem tudom elhelyezni Bolozsánt. Tehát nem tudom, hogy Bolozsán mit gondol én most hirtelen milyen témát vegyek elő, az azonos neműek párkapcsolat listának a törvényesítéséről. Vagy nem tudom, hogy mit gondol az európai értékekből, milyen konkrét politikák következnének Románia tekintetében. Tehát nem, ilyen szempontból adós maradt egy csomó kérdéssel.
15-e az nem csak a leadott vagy leadandó jelölések határideje, az egy fontos ünnep számunkra is, és itt a beszélgetés végén egy olyan kérdés, ami arról szól, hogy a magyar kártyát elő lehet-e venni, elő fogják-e rángatni. Ha igen, akkor mire kell, vagy mire érdemes odafigyelni?
Mert jó kérdés,
elterelő
kétségtelen, nem elterelő hadművelet, tehát hogy mondjam, emlékezzünk vissza a 2000-es elnökválasztási kampányban Kornélió Vadim Tudor azt ígérte, hogy ha ő nyer, akkor a politikusokat összetereli
egy
stadionba, és legépfegyverzi őket. És ezzel igazából senkinek semmilyen problémája nem volt. De most úgy tűnik, hogy Románia sok év után húz egy vonalat. Ugye például a totalitárius jelképek és az ezzel kapcsolatos személyek dicsőítésének tilalma nagyon sok éve törvény. Jó lett volna hamarabb alkalmazni, mert akkor Georgescu ellen ezelőtt 3 évvel végigviszik azt a pert, amiért neki jól megérdemelt helye a börtönbe lett volna, ugye? De most úgy tűnik, hogy különböző konjunkturális okok miatt fontossá váltak ezek a szabályok, hiszen az előbb is arról beszéltünk, hogy Simionnak egyetlen egy rossz nyilatkozata elegendő-e arra, igen, hogy levegyék a listáról. Na most, egy ilyen váltás dicséretes, és nagyon fontos ahhoz, hogy Romániába érvényesüljenek az Európai Unió értékrendszere, nem lesz könnyű elfogadtatni a lakossággal, abban az esetben, hogyha az úgymond magukat jó román hazafinak tartókat összefogdossuk, illetve hát a hortista, irredenta, soviniszta magyarok pedig minden egyes alkalmat megragadnak arra, hogy akkor lábukat bele töröljék ugye a román nemzet eszmébe. Itt van egy gond, ugye ez a Horthy szálasi kérdése, de hát ezt most idő hiányában nem.
Hát kifogjuk majd. Azért vannak a további tetőteraszok, ahova szívesen elvárom Székely Istvánt, akinek köszönöm, hogy itt volt velem. Folytatjuk majd persze belpolitikával, mert látjuk, hogy sok megoldatlan és izgalmas kérdés van. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk legközelebb a már megszokott időpontban, vagyis délután a 6 órai híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.